Tisztelt hallgatóság! Hölgyeim és uraim! Egy karikatúrának a bemutatásával szeretném kezdeni. A szerzője Sidney Harris, híres amerikai grafikus, aki kiválóan ismeri a tudományt, bár nem tudós, sajátos humorával nagyon mély és elgondolkodtató rajzokat csinál. Ezen az ábrán az emberiség fejlődése látható az élet keletkezésétől a csúcsig, amelyet a képen Einstein relativitás elmélete ábrázol. Táblán látható Einstein híres képlete. Ez a szellemi teljesítmény csúcspontja, utána a civilizáció fejlődése Sidney Harris szerint így következik. Amint az ábrán látható, hát az állampolgárok a való világot a megfelelő eszközön keresztül tanulmányozzák. Nagyon remélem, tekintve, hogy ennek az előadássorozatnak rendkívüli a sikere, hogy helyre fog állni az a néhány száz évvel ezelőtti természetes állapot, amikor a tudomány eredményeit érdeklődve és izgatottan figyeli a nagy közönség, tehát mondjuk egy szintre emelkedik az, aki a való világot a televízión keresztül akarja megismerni, és az, aki a tudomány fejlődését igyekszik továbbvinni. Lépjünk mindjárt tovább, és kezdjük azzal, hogy ha nukleáris energia szót meghallja az ember, hogy a rossz érzései vannak, nem véletlenül Csernobilra asszociál, de mindenképpen valami elutasítás van benne. Ezzel az előadással az lenne a célom, talán sikerül elérni, hogy ez az idegenkedés megszűnjön, ezt úgy szeretném elérni, hogy ismertetni szeretném az, hogy mi is a nukleáris energia, hogyan lehet azt felszabadítani, mi történik addig, amíg a nukleáris energia szolgálatába áll a társadalomnak. És nagyon remélem, hogyha ezek az ismeretek eljutnak mindenkihez, akkor ezeknek az alapján mindenki képes lesz arra, hogy saját maga racionálisan mérlegeljen, nem misztikus félelem alapján, hanem gondolkodással, hogy a nukleáris energiának melyek az előnyei, milyen kockázatai vannak, és egy adott társadalom esetén mikor éri meg, illetve mikor nélkülözhetetlen a nukleáris energia felhasználása. Ezt is szeretném egy kicsit körbejárni. De kezdjük mindjárt az alapfogalmakkal, amelyek itt láthatók. Nem tudom, hogy mennyire lehet elolvasni. Először is az, hogy mi az energia. Ugye az energia egy rendszer munkavégző képessége, ami a feliraton van, az az Enciklopédia Britannicának a veretes szövege. Hozzá kell tennem, hogy a társadalom ösztönösen tudja, hogy mi az energia, mert a magyar nyelv tele van olyan fordulatokkal, hogy a fiatalok energikusak, valaki nagy energiával lát valamihez, rengeteg energiája van, vagy éppen kinek van erre energiája, ahogy annak idején mondta egy ismert művészünk. A fizikában ugye megfelelő definícióra van szükség, az látható a föliraton, de meg kell jegyeznem, hogy az utóbbi időben ez a szó nagyon népszerű lett az úgynevezett alternatív gyógyászat terén, ahol ezt a szót 5-6 különböző értelemben használják, és hát ennek ugye az eredménye a posztmodern gondolkodásra jellemző szemantikai káosz. Néhány példát mondjak. Ugye széltében hosszában használják a bioenergiát, de igazából senki nem mondja meg, hogy az mi. Vagy van negatív energia, ami rossz, vagy vacak, undorító, az ellen harcolni kell, a pozitív energia az igen. Na hát most a fizikában ugye ilyen definíciókkal nem lehet dolgozni, ott pontosan meg kell mondani, miről van szó. Ez látható ott. Az is közismert, hogy az energiának többfajta megjelenési módja van. Nem akarom itt felsorolni a példát, a tisztelt hallgatóság már unalomig ismeri ezeket. Ezek átalakulhatnak egymásban, ami a fontos, és amit 1842-ben először Julius Robert Mayer mondott ki, az energia megmarad az átalakulások során. Ez a fizika egyik alapvető tétele, amely a fejlődés során az összes energiafajtára kiterjesztést nyert, és hozzá kell tenni, sőt, még a múlt század elején, 1905-ben pontosan, Einstein relativitás elmélete ezt a megmaradási tételt kiterjesztette az anyag megmaradás és tömeg és az energia megmaradás együttesére, a híres Einstein-féle képlet alapján, amely szerint a tömeg és az energia egymással ekvivalens mennyiségek. Akkor kezdjük azzal, hogy mi a nukleáris energia. A fenti fölírást egy kicsit módosítani kell, mert hozzávehetnénk még a radioaktivitást is, mert az is a nukleáris energiának a forrása. De kezdjük mindjárt egy pontosítással, magyarra fordítva, ugyanis atomenergiáról beszélünk. A képen látható a borféle atom, tehát így képzeljük el az atomot, amelynek a közepén helyezkedik el a majdnem teljes tömegét vívő atommag, és körülötte a kvantummechanika által megszabott pályákon mozognak az elektronok. Az atommag pozitív töltést hordoz, körülötte keringő elektronok negatív töltést. Na most az atom energiája az igazából az elektronburok, az elektronfelhő energiája, ez jelentkezik, és ez a kémiai energia igazából ez jelentkezik az atomok kölcsönhatásában, a molekulák szerkezetébe és a kémiai reakcióban. Tehát például, ha úgy tetszik, a bioenergia igazából kémiai energia, mivel az emberi szervezetben lezajló biokémiai folyamatok termelik azt az energiát, ami az élet fenntartásához szükséges, de hogy a érem másik oldalát is lássuk, a kémiai energia az, amivel a terroristák robbantgatnak házakat és emberi életeket pusztítanak el. Tehát ez a kémiai energia, amikor atomenergiát mondunk, igazából az atommagban rejlő energiáról van szó. Na most miért lényeges a megkülönböztetés? Az igazából azért fontos, mert az atommagok energiája az öt nagyságrenddel nagyobb skálán mozog, mint az atomok energiája. Ez már csak a méretekből is adódik. Az atomnak az átlagos mérete, például hidrogénatomé, az 10⁸ cm, vagyis a centiméternek a 100 milliómod része. Az atommag, az ábra is sejteti, annak a mérete 5 nagyságrenddel kisebb, tehát 10⁻³ cm az a karakterisztikus távolság, amivel mérni lehet az atommagoknak a sugarát, vagy az átmérőjét. Ezt az egységet Enrico Fermi tiszteletére Ferminek nevezik. Tehát egy Fermi az 10⁻³ cm. A kvantummechanika törvényszerűségei szerint, ha egy rendszer nagyon kicsire pakolódik össze, mint például az atommag esetében, akkor a kölcsönhatás nagyon erős, a benne rejlő energia lényegesen nagyobb, mint például az atommagban, atommag burkában rejlő kémiai energia. Itt szintén 5 nagyságrend, 6 nagyságrend a különbség, míg atomok esetében, például elektronnak a kiszabadítása a burokból, ionizáció, ahogy mondani szokták, olyan elektron volt, néhány elektron volt energiának felel meg, azok számára, akiknek ez nem ismerős, az elektron volt az az energia, tehát olyan energiaegység, ami azt mondja hogy egy volt feszültségkülönbség befutásával egy elektron mennyi energiát nyer. Na most az atommagok esetében a karakterisztikus energia ennek a milliószorosa. Tehát millió elektronvoltokba mérjük az atommagokban rejlő energiát. Ebből következően rendkívül fontos, amit mondtam, ennek az alapja, hogy a kvantummechanikában, ha egy nagyon kis méretre vannak összeszorítva a kölcsönhatás által a kvantum részecskék, akkor az energiájuk jóval nagyobb. Egy példát mondjak arra, a tankönyvekben ezt szokták idézni, hogy 1 kg uránium 235-ös hasadásakor hő alakjában 18,7 millió kilowattóra energia szabadul föl, ami összehasonlítva egyéb energiákkal azért eléggé látványos. Tehát az atom energiának a forrása az atommag, és ezért nyilvánvalóan, ahogy ezt megismerjük, ismernünk kell az atommagnak a szerkezetét. Az atommagok fizikája közel száz éves múltra tekinthet vissza. Az atommagot először Ernest Rutherford figyelte meg, új-zélandi származású brit tudós, aki 1911-ben radioaktív preparátumoknál a hélium magja az alfa részecskék szórásánál figyelt föl arra, hogy a mag atom közepén kell lenni egy pozitív töltésű magnak, ami egy szórásképet kialakítja. Ő volt az, aki 8 évvel később, 1919-ben megfigyelte az első atommagreakciót, amelynek a során nitrogén atommagja alfa részecskével, tehát hélium atommagjával ütközve átalakult oxigén 17-es izotópjának a magjává, és egy proton eltávozott. Ezek után megindultak a kutatások, hamarosan rengeteg új felfedezést tettek meg, határozták az atommagok sugarát, felfedezték 1932-ben a neutront, amely a protonnal nagyjából azonos, egy kicsit nagyobb tömegű részecske, elektromosan semleges, és ezek után rendelkezésre állt minden információ arról, hogy az atommag szerkezetéről bizonyos információkat összetéve fölépítsük magunknak az atommag modelljét, ezek szerint az atommag alkotó részei, építő elemei a pozitív töltésű protonok, egységnyi pozitív töltésű protonok, amelyek a hidrogén atommagjai, valamint a semleges neutronok, és ezekből áll össze az atommag, úgy, hogy a részecskék együttes száma megadja az atommag tömegszámát, míg a protonoknak a száma megadja az atommagnak a töltését, ami a periódusos rendszerben az elemnek a rendszáma. Heisenberg volt az, aki 1932-ben fölismerés alapján először alkalmazta a kvantummechanikát az atommagoknak a leírására. A építőkövek közötti kölcsönhatás a kisméretből kifolyólag többféle részből tevődik össze, először is kell lennie a nukleonok között. A nukleon, ez a gyűjtő neve a protonnak és neutronnak, ezt Heisenberg vezette be, ezt az elnevezést. Ezek között működik egy nagyon erős vonzó kölcsönhatás, ami kis távolságokra átmegy erős taszításban, ahogy összeroppanjon az atommag. A töltött protonok között Coulomb taszítás működik, azonos töltések között, valamint még létezik egy úgynevezett gyenge kölcsönhatás, ami lényegében a protonok és neutronok közötti arányt igyekszik korrigálni, tehát protonokból neutront, illetve neutronokból protont csinál, azt szerint, hogy melyik energetikailag kedvezőbb az atommagnak. Az atommagoknak egy fontos jellemzője a kötési energia, amit kísérletileg meg lehet határozni, és pedig oly módon, hogy mérik az atommag tömegét, amely gyakorlatilag az atom tömege, ezt tömegspektrográfokban meg lehet határozni. Na most, ha a proton és neutron tömegének ismeretében összeadjuk az alkotórészek tömegét, az többnek adódik, mint a mért tömeg. Kettő közötti különbséget hívják tömegdefektusnak, ez pedig Einstein híres képlete alapján a fénysebesség négyzetével megszorozva megadja az atommag kötési energiáját, vagyis azt az energiát, amit közölni kell az atommaggal, hogy az alkotó részei szétbomoljon és szabadon eltávozhassanak. Ennél azonban sokkal fontosabb információt tartalmaz ez az ábra, amely a stabil atommagokra megadja az egy nukleonra eső kötési energiát, tehát a kötési energia értéket elosztjuk az atommag tömegszámával. A tendencia látszik, és pedig a könnyű atommagok esetében ez az érték elég kicsi. Az első összet, legkisebb összetett atommag, a nehéz hidrogén magja, a deuteron, amely egy protonból, egy neutronból áll. Ott a kötési energia pontosan 2,26 millió elektronvolt. Aztán ez a görbe növekszik, olyan 60-as tömegszám tartományban a vas-nikkel környékén éri el a maximumát, ami 8,8 millió elektronvolt, majd utána következik az úgynevezett Coulomb lejtő, tehát amikor az energia csökken, a egy nukleárültő energia, és a nehéz magok esetében az 8 millió elektronvolt alá csökken. Ebből kétfajta dolgot lehet leolvasni. Az egyik az, hogy a kötési energia, úgy szokták mondani, telítésbe megy, tehát nem növekszik a tömegszámnak a növekedésével, hanem beáll, sőt egy kicsit csökkenni kezd. Ez annak a következménye, hogy nagyon nagy tömegszámok és protonszámok esetén a Coulomb taszítás föllazítja egy kicsit az atommagot. A másik következtetés az, hogy ha maximális stabilitás felé törekszünk, akkor egyrészt az alsó részről igyekezni kell könnyű atommagokat egyesíteni, amely közben energiát lehet nyerni, vagy pedig a másik felén a nehéz atommagokat széthasogatva nyerni energiát, tehát fúzióval, illetve a hasadással lehet energiát szerezni. Utólag vannak okosak természetesen, mert 1930-as évek végén, 38-ban még nem tudták, hogy az atom hasadása ekkora energiát termel. A következő képen látható Hahn és Strassmann, a jobboldali úr Otto Hahn, akik a neutronoknak az uránium-235-ös izotópjával való kölcsönhatását vizsgálva azt tapasztalták, hogy a kölcsönhatás eredményeképpen az atommag két részre szétválik, ahogy a következő ábra mutatja. Ez egy egész különleges magreakció. A magreakciónak hívjuk azt, amikor ilyen nukleáris részecskék vagy atommagok ütköznek, és az ütközés közben az építő köveik egymás között cserélgetődnek, és a végállapotban más atommagok is előállhatnak. Tehát a hasadás úgy történik, hogy egy lassú neutron, aminek mondjuk az energiája az elektronvoltnak töredéke, századrésze, az ütközik az uránium atommaggal, a folyamatnak az eredményeképpen két nagyobb fragmentumra. Magfizikában azt mondják, hogy fragmentumra, reaktorfizikában hasadvány magokat szoktak használni, tehát szétesik, közben keletkezik két-három gyors neutron is, és közben energia szabadul föl. Ezt a folyamatot szemléletesen úgy lehet elképzelni, hogy a neutron, mikor bekerül az atommagban, akkor a kinetikus energiáját megszabadulva egy mélyebb állapotra esik le, és ez az energia nyereség, ez megnöveli a belső mozgásnak az energiáját. Tehát valami fajta gerjesztés történik az atommagban, például elkezd megnyúlni. A megnyúlásnak persze ellenáll, tehát a Coulomb taszítás az segíteni a széthúzását, a nukleáris kölcsönhatás viszont ellenáll ennek. Ezt úgy fejezzük ki, hogy a megnyúlás függvényében energiát kell közölni ahhoz, hogy mondjuk az atommag széthúzódjon ilyen piskóta alakba. Egy ideig van ellenállás, majd pedig, ha az ellenállás hirtelen megszűnik, akkor megtörtént a hasadás, két fragmentum különválik. Ennek a hasadási gátnak a magassága, amit a barrier angol szóból származó B jelez, annak az értéke, a magassága szabja meg, hogy milyen könnyen megy a hasadás, minél kisebb ez a gát, annál könnyebben megy végbe a hasadás. Ennek a gátnak a magasságát a töltésszám négyzetének és a tömegszámnak az aránya, az E négyzet per A határozza meg, ha úgy tetszik. A Coulomb taszítókölcsönhatás járuléka, valamint a nukleáris vonzókölcsönhatás járuléka közötti arány szabja meg. Nehéz atommagoknál, ahol ez az arány eléri az 50-es értéket, ott már spontán széthasad az atommag, tehát magától szétesik. A hasadásnak csak egy első lépése az, amikor két fragmentum létrejön. Itt látható ezen az ábrán a hasadás különböző fázisainak az egymás utáni ábrázolása, mellettük az időskálával. A hasadás nagyon rövid idő alatt, bár ez magfizikai skálán nem olyan rövid, 10^-14 másodperc alatt megtörténik, majd utána gerjesztett hasadványmagok vagy fragmentumok radioaktív sugárzással elbomlanak, míg aztán ez a lánc véget ér valahol, és stabil atommagok lesznek. A következő ábra csak elrettentésképpen van itt. Itt egy konkrét hasadási folyamatról van szó, amikor kripton és xenon a két fragmentum, amelyek béta bomlások, tehát béta radioaktivitás sorozatával lebomlanak. Ezt csak azért mutatom meg, hogy a sorozatban látható mindegyik helyen egy-egy alkáli fém, meg egy alkáli földfém, amelyek sugárzók, tehát ilyen 7,5 néhány perces vagy másodperces, esetleg órás felezési idővel vannak jelen. Ez azért fontos, mert alkáli fémek és alkáli földfém, a kalcium az emberi szervezetben is jelen van, tehát ha ilyen izotópok a táplálékláncok keresztül bejutnak az emberi szervezetbe, akkor azok ott, miután kémiailag hasonló tulajdonságúak, kellemetlen dolgokat tudnak művelni. Azt hiszem, ennyi ebből elég is. Még egy dolgot, itt kasszát kell csinálni, hogy miért jó a hasadás. A hasadás egy olyan különleges magreakció, hogy a felszabaduló energia két nagyságrenddel nagyobb, mint bármifajta más ütközési folyamatnál, ilyen néhány építőkő átrendezésével elérhető. Tehát mondok néhány számot. A hasadásnál, például az uránium 235-ös hasadásánál felszabaduló energia 205 millió elektronvolt átlagosan. Ebből 168 millió elektronvolt az, ami a hasadványmagok kinetikus energiája. A maradék energia az atommagoknak a radioaktív bomlása során létrejövő elektronok, antineutrinók, fotonok, és esetleg mondjuk úgynevezett másodlagos neutronoknak az energiája. Másodlagos neutronok keletkezhetnek ugyanis a radioaktív hasadványmagoknak a bomlásakor is. A hasadási magreakció másik különleges fontosságát az adja, hogy ezeknél a magoknál létrejöhet láncreakció. Tehát amikor egy bizonyos reakció egyet egymást követően nagyobb mennyiségű atommagnál létrejön, és rövid idő alatt nagyon nagy energia szabadul föl. Ilyen láncreakciók a kémiában már régen ismertek, és az összes robbanás, amivel napjainkban megismerkedhetünk, az ilyen láncreakción alapul. Az atommagokat illetően a láncreakció gondolata először Szilárd Leóban merült föl, akinek a képét hamarosan látni fogjuk. A Szilárd Leó, aki Németországban dolgozott, és utána 33 után emigrált Angliába, ő vetette föl a hasadási reakció, láncreakciónak a gondolatát, sőt, mi több, miután ugye Rutherforddal megütközve csúfos vereséget szenvedett, mert Rutherford, aki már idős ember volt akkor, azt mondta, hogy ez nem komoly ez az elképzelés. Ő első mérgében szabadalmaztatta is az ötletét, 1936-ban szabadalmat kapott a magfizikai láncreakcióra. Hozzá kell tenni, hogy az ő elképzelése szerint a láncreakció alapja a berillium-9 atommagnak a neutronnal való ütközésén alapult, amelynek során a bejövő neutron kiüt a berillium-9-ből egy neutront, tehát sokszorozódik mindjárt dupla számú neutronban a végállapotban, a maradék, amely 4 protont, 4 neutront tartalmazó berillium-8-as atommag. Ez nem egy stabil képződmény, ez 10⁻⁶ másodperc alatt elbomlik, és pedig két alfa részecskére, tehát két hélium atommagra. Minden esetre ez olyan reakció, hogy egy neutron ütközése során két neutron produkálódik. Ez a láncreakció ötlet azonban nem vált be, miután ez nem önfenntartó ez a folyamat, ez az úgynevezett N2N reakció. Ez elhanyagolhatóan kis valószínűségű egyéb magreakcióhoz képest, amelyek a neutron berillium 9 ütközésénél előfordulnak. Minden esetre ezek a tanulmányai azért voltak fontosak, mert ahogy 1938 végén, 39. januárjában jelent meg a cikk a maghasadásról, Hahn és Strassmann eredménye, amint ez elterjedt, rögtön fölismerte annak az óriási lehetőségét, hogy mekkora energia szabadítható föl, és ennek a katonai alkalmazáson is elgondolkodott, hogyha ez a németek kezébe kerül, a náci Németország kezébe, valami iszonyatos fegyvert fog rendelkezésre állni. Ezért lóhalálába tovább költözött Amerikába, ahol a már ott levő magyarokhoz csatlakozott. Itt van a három nagy magyar, akik az atomenergia felszabadításában jeleskedtek. Wigner Jenővel és Teller Edével összejöve elmesélte nekik, hogy milyen borzasztó jövőt lát ő, ha az atomláncreakció, maghasadási reakció a németek kezébe kerül. Rábeszélte őket, keressék fel Einsteint, kérjék meg, hogy írjon egy levelet az elnöknek, és figyelmeztesse őt, hogy mi várható a háború előszele korszakában, mi várható akkor, hogyha ez a fegyver a németek birtokába kerül. Aztán innentől kezdve a történet az ismert, 1939-ben született meg, aztán augusztus 2-án pontosan Einstein levele, amelyről a három magyar úgy emlékezik meg, hogy a levelet igazából Szilárd írta. Einstein kicsit átfogalmazta németül, majd Wigner lefordította angolra, és így lett elküldve. Már a hárman németül beszéltek egymással. Most ezek után az elnök rögtön vette a lapot, ahogy mondani szokás, és elindult az amerikai atomprogram, amelynek az eredménye az volt, hogy Chicagóban Enrico Fermi vezetésével egy kis kutatócsoport összejött, akik megpróbálták a láncreakciót valami módon létrehozni. A képen látható a chicagói atommágia, a CP1-es, a Chicago Pile No. 1, a mágiának nevezték el a pile, az farakást mágiát jelent, amely grafit moderátorokból álltott, a lyukakba uránium fűtőelemet dugdostak bele. A moderátor anyagra azért van szükség, emlékeznek az előbbi képre, a hasadásnál gyors neutronok keletkeznek, ugyanakkor az uránium-235 csak nagyon lassú neutronokkal ütközve hasad nagyon nagy valószínűséggel. Ez a moderátor anyag arra szolgál, hogy sokszor ütközések során lelassítsa a neutronokat, és ezek újból képesek legyenek hasadásra. Ez volt a világ első atomreaktora, és pedig 1942. december 2-án vált kritikussá, ez egy fontos dátum, majdnem olyan fontos, mint az első atomrobbantás története, mert itt megváltozott az emberiség története. Miután ez sikerrel járt, tehát sikerült létrehozni önfenntartó láncreakciót, ezek után teljes erővel megindult a Manhattan Project, erről is azt hiszem mindenki sokat tud. 43 folyamán Los Alamosban, Új-Mexikónak egy eléggé távoli helyén létrehoztak egy kutatóbázist, ahol elkezdődött az atombombának a fejlesztése. Emellett Wigner Jenőt megbízták, hogy vegyen részt egy sokkal nagyobb, tehát egy nagy energiás nagy teljesítményű reaktornak a tervezésében. Ezt a Washington állambeni Hanford mellett építette fel a DuPont cég. Ez a reaktor 250 megawatt teljesítményű volt, 200 tonna urániumot, ezt szokták mondani, jó számok, 200 tonna urániumot tartalmazott, és 1000 tonna grafit, tehát grafit moderátoros és vízhűtésű reaktor volt. Wignernek az érdeme, hogy ragaszkodott a vízhűtéshez. Ez a reaktor többek között plutóniumot is termelt, ami szintén hasadóanyag. Az is ismeretes, hogy a Los Alamosi működések eredményeképpen 1945. július 16-án följegyezték, hogy reggel 5 óra 29 perc 45 másodperckor a új-mexikói sivatagba, Alamogordo mellett, a sivatagot úgy nevezik a helyiek, hogy Jordana del Muerto, vagyis a halálnak az útja nevű sivatagban megtörtént a robbantás. Röviddel utána, augusztus 6-án Hiroshima-ba fölrobbant az első bomba, az urániumbomba volt, amit vicces kedvű tudósok Little Boy-nak neveztek, kisfiúnak, majd 3 nappal később a Fat Man, a Dagi, vagy kövér ember, azt ledobták Nagasakira, az már plutóniumbomba volt. Ezzel új fejezet kezdődött, vége volt a háborúnak, ez is ismert, ugyanakkor megnyílt a lehetőség annak, hogy az atomenergiát békés célokra is felhasználják. Csak egy érdekesség kedvéért mondom, hogy a háború után az amerikai kormány 20 ezer dollárt fizetett Szilárd Leónak, aki eladta a hadügyminisztériumnak a hasadási láncreakció szabadalmát. Tehát örök áron megvették, úgyhogy mostantól kezdve nincs akadálya, nem kell jogdíjat fizetni Szilárd Leónak többé. A fejlődés során ekkor kezdett két új tudományterület kialakulni, egyik a reaktorfizika, a másik pedig a nukleáris mérnöki tudományok. Hozzá kell tennem, hogy a reaktorfizikában Magyarországon kiváló nemzetközi hírű tudósok vannak. Szeretnék néhány nevet megemlíteni, már csak azért is, mert látom, hogy mostanában valaki nemzeti hős lehet a tetoválásai, vagy a intim testrészeiben levő szegecsek, vagy egyéb ékszerek terén. Hát gondoltam, nem árt, hogyha olyan neveket is megemlítek, akik a tehetségükkel szereztek elismerést. Szatmári Zoltán, aki a KFK-ban a reaktor igazgatóhelyettese volt, főigazgatóhelyettes, jelenleg a Műszaki Egyetem, hadd mondjam már ilyen röviden, Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének a professzora és az igazgatója, a Gadó János, aki a KFK-i Atomenergia Kutatóintézet igazgatója, még hirtelnyiben megemlíteném Lux Ivánt, Valkó Jánost és Makai Mihályt, akik nemzetközi hírű emberek, tehát ezen a téren is van mivel büszkélkednünk. Nem tudom a tetoválásokkal, hogy álltok, de ez mindenképpen említést érdemel. Most a reaktorfizika, amely az ilyen nukleáris elrendezések, mint például itt látható atomreaktor általános sémája, ennek az elméleti vizsgálatával foglalkoznak, igyekeznek meghatározni ennek az elrendezésnek minden pontjában a neutronok sűrűségét, azok időbeli változását, a neutronok energiaeloszlását, a fűtő elemekben levő bomlás során keletkező különféle izotópoknak a koncentrációját, azok időbeli változását, ezt úgy mondják, hogy a reaktor kiégését, valamint olyan méréseket kell kitalálniuk, amelyekkel követni lehet a reaktornak az üzemmenetét, ami nem egy könnyű feladat, ez a transport elméleten alapul, óriási számítástechnikai kapacitást igényel. Az előbb láttuk az atomreaktornak az általános sémáját, Itt most látható, hogy hogyan működik a hasadás egy ilyen elrendezésben, ahol a piros gömbök a üzemanyag rudakba fűtő elemekben levő atommagok hasadását mutatják, amikor megsárgul, akkor széthasad, a kék gömbök ezek a neutronok. Tehát ilyen módon történik ez. Na most ahhoz, hogy a láncreakció szabályozható legyen, ahhoz ezt a folyamatot kell úgy módosítani, hogy az úgynevezett effektív neutron sokszorozási tényező az lehetőleg egységnyi értéket érjen el, ezt például úgy érik el többek között, hogy ilyen neutron elnyelő anyagból készült rudakat dugnak be a fűtőelemek közé, amelyek elnyelik a neutronokat, tehát ilyen módon a keletkezett neutronok száma, a neutron sokszorozás, az csökkenthető. Természetesen ezek nagyon bonyolult dolgok, ez csak így egyszerűnek látszik, hogy talán illusztráljam egy kicsit, hogy mondjuk a magfizika között, amelyel én foglalkozom, és a reaktorfizika között, amelyel reaktorfizikusok foglalkoznak, mi a különbség. Talán ezt hasonlítani lehetne a pszichológiához és a tömegpszichológiához, vagy szociológiához. Tehát mondjuk egy adott személy vizsgálva a pszichológus annak a tudatát, a lelki életét irányító törvényszerűséget teríti föl. Ezt csinálja a magfizika, amikor egy hasadási reakciót vizsgál. De a pszichológus egy ember vizsgálatával nem tudja megmondani, hogy mondjuk MTK Ferencváros futballmeccsen mit fog összetörni, vagy egyáltalán nem, és hogyan fog viselkedni. Tehát amikor ilyen egyedeknek a kollektív viselkedését vizsgáljuk, arra már nem föltétlenül alkalmazhatók az alapfolyamatokat leíró törvényszerűségek. Itt valami új történik. Hát a reaktorfizika pontosan ezt csinálja, amikor egy nagyobb elrendezésben nagy mennyiségű hasadóanyag van jelen, neutronok röpködnek, keletkeznek, eltűnnek, akkor ennek a tárgyalása az már egy nagyon komoly munka. Még hozzá kell tenni, hogy ami az alapfolyamatokat illeti, mondhatjuk azt, hogy többé-kevésbé a magfizika már ismeri a maghasadás, magreakcióknak a különböző folyamatait, mechanizmusát. Tehát itt drámaian új fejleményre nem számítunk. Ezen szemben a reaktorfizika és a reaktortechnológiát a mérnöki tudományok terén még teljesen nyitottak a lehetőségek. Még nagyon sok mindenre van lehetőség. Most ezek után röviden tekintsük át, hogy az atomreaktoroknak milyen fajtái vannak, amelyek az alap ábra alapján egymástól abban különböznek, hogy milyen fűtőelemmel dolgoznak, milyen moderátoranyaggal, milyen hűtőközeg van, valamint mi a célja a reaktor működtetésének. Először megemlíthetők a zéró reaktorok, amelyek gyakorlatilag zérus, tehát nagyon kis teljesítményű reaktorok. Itt látható egy filmbejátszás.
Többek között erre szolgál a KFK-ban működő úgynevezett zérus teljesítményű reaktor.
Felhívom a figyelmet arra, hogy itt semmifajta hűtővízre nincs szükség, mert nincs teljesítmény, és különösebben nem félnek a sugárzástól sem, amint ez látható. Ilyen rendszereken való kísérletek rendkívül fontosak abból a szempontból, hogy a nagyobb reaktorok működését leíró számítógépes programokat ki lehessen próbálni. Ez tulajdonképpen egy kísérleti berendezés, az zérus reaktor. Tehát ezeken kell bizonyos új tervezési elveket kipróbálni. Kísérletekkel megfelelő programokat belőni, és csak akkor lehet vizsgálgatni a nagyobb rendszert. A reaktorok egy következő típusa a kutatóreaktor. Itt látható a KFK-nak a kutatóreaktora, ami jelen pillanatban 10 megawatt teljesítményű. Ez igazából kutatási és oktatási célokat szolgál. Az országban két kutatóreaktor működik, az egyik a Műszaki Egyetemnek, megint elnézést, hogy nem mondom a hosszú címet. A Műszaki Egyetemnek a tanreaktora, amely nukleáris szakemberek képzéséhez nyújt segítséget, valamint a KFK-i kutatóreaktora, amely neutron forrásként működik. Ez úgy történik, hogy a reaktornak a vízszintes csatornákat fúrnak bele, tehát a vastag sugárvédelmi falon keresztül fúrnak, és ott kivezetnek neutronnyalábot, amelyet energia, illetve sebesség szerint bizonyos szelektorokkal kiválogatnak, és ezekkel különböző anyagvizsgálatokat, neutronradiográfiás méréseket lehet végezni, tehát kutatási célokat szolgálnak, mint ez a reaktor, amely a Budapesti Neutron Központ keretében külföldi felhasználóknak is a rendelkezésére áll. Ezek után következnek az atomerőművek, amelyeknél már az elsődleges cél energiának a termelése, és hát ennek már tervezési eljárása teljesen különbözik, már sok mindenre figyelni kell. Az egyik legelterjedtebb típusa az atomerőműveknek az úgynevezett nyomottvizes reaktor, ilyen a paksi erőműnek mindegyik blokkja is. Ez azt jelenti, hogy a reaktorban a víz a moderátor, víz a hűtőközeg is, és ez az animáció, amelyet Aszódi Attila, a Nukleáris Technikai Intézet docense készített, ez mutatja. Tehát az üzemanyag rudak kis pasztillákból állnak össze, ezeket kötegelik, és kazettákba rendezik el. Ez a fűtő elemek, ezek jelennek meg az aktív zónában. A reaktor teljesítményét ezekkel a rudakkal lehet szabályozni, ezeknek a kibe emelésével. És hát természetesen meg kell tölteni egy tartályt vízzel. Ez a víz egyben moderátor is, meg hűtőközeg is. Akkor ezt a tartályt le kell zárni a tetején, amelyben kivezetések vannak a mechanikához, amely a hűtőrudakat tudja emelni. Ahhoz, hogy a hőt el lehessen szállítani, természetesen a hűtővizet cirkulálni kell. Ez az úgynevezett elsődleges vagy primér hűtőkör. Ebbe kell, hogy legyen természetesen egy szivattyú is, amelyik majd forgatja ezt a vizet. A nyomott vizes reaktor elnevezés azt jelenti, hogy a primér körben nagyon nagy nyomás alatt tartják a vizet, és a fizikai-kémiai törvényszerűségek szerint ilyenkor a forráspontja megemelkedik, 295 fokon van a primér körben a hűtővíz, és még nem forr. Na most a hőt, amit elvezet ez a primér kör, ezt át kell adni egy második körnek, ez a szekundérkör, ami ott pirossal van jelölve, és az pedig ott már gőz fejlődik, ezt a gőzt rávezetik a turbinának a lapátjaira, azt megforgatja a generátort, és így keletkezik elektromos energia a nukleáris energiából. Tehát csak az első részben különbözik a hagyományos erőművektől, tehát a gőzfejlesztés történik atomenergiával. A reaktoroknak egy másik típusa forralóvizes reaktor, ez körülbelül 60%-át termel nukleáris energiának ez a típus, kb. 20%-át forralóvizes reaktor, aminél nincs második hűtőkör, az első körben már engedik elforni a vizet, és az közvetlenül rámegy a turbinalapátra. Ez körülbelül 20%-ban népszerű. Van aztán egy harmadik típusa a reaktoroknak, amely nehéz vizet tartalmaz, mind hűtőközegnek, mind moderátornak, tehát abba különbözik a nyomott vizesektől nehéz vizes. Ennek előnyei is vannak, és gazdasági hátrányai is. Az előnye az, hogy a nehéz víz nagyon jó moderátoranyag, tehát ezek a reaktorok például természetes urániummal is mennek, nem kell földúsítani. Normál körülmények között a természetes uránium csak 0,7%-ban tartalmaz 235-ös termikus neutronokra hasadó izotópot, de miután ilyen hatékony a moderálás, ezért természetes urániumot is lehet használni. Hátrány az, hogy borzasztó drága a nehéz víz. Talán a tisztelt hallgatóság emlékszik rá, hogy a II. Világháborúban Norvégiába termeltek nehéz vizet, és micsoda arc volt ott a partizánok között, akik megsemmisítették a nehéz víz készítő erőművet, még a nehéz víz egy részét pedig Angliába kicsempészték, hogy a németek ne jussanak hozzá ehhez. Ez a típus, ez főképpen kanadai fejlesztésbe vált ismerté, az úgynevezett Candu reaktor típus. A kanadaiak azért fejlesztették ki, mert rengeteg természetes urániumércük van, és a dúsítás elég költséges, ami más reaktor típusoknál szükséges. Ezek voltak a termikus reaktorok. Létezik a reaktorok egy másik fajtája, még a gyors reaktorok, amelyekben a maghasadás gyors neutronokkal történik. Ott két lépést kell előtte elvégezni, miután az uránium 235 nem hasad gyors neutronokkal, nagyon kis valószínűséggel, viszont ha a neutron befogódik az uránium 238-ba, akkor két lépés után ebből plutónium keletkezik, amely már nagy valószínűséggel hasad gyors neutronok hatására is. Ezek a gyors neutronok, tehát gyors neutronokkal működnek, nagyon nagy energia szabadul föl, nincs szükség moderátorra, viszont a hűtés, nagyon hatékony hűtés miatt nagy hőkapacitású hűtőközeget kell használni, ez folyékony nátrium-kálium keverék szokott lenni. Hozzá kell tenni, hogy ez a reaktor némi módosítással átalakítható plutónium termelő reaktorrá, ezt hívják tenyésztő reaktornak, ez a diktátorok kedvence, ez a reaktortípus. Nagyon szeretne Saddam Hussein plutóniumot termelni, és az észak-koreaiak is. Ezeket a úgynevezett tenyésztő reaktorokat 94 óta nem építik az Egyesült Államokba, a világ energia termelésének kevesebb, mint 1%-át adja. Még egy dolgot kell megemlíteni, sok egyéb reaktortípus létezik, és pedig ez a csernobili úgynevezett RBKM típusú reaktor, amivel az az ismert katasztrófa történt. Ez mondjuk ennek az őse a 1954-ben a világon először üzembe állított Obnyinszki atomerőmű volt. Ez grafit moderátoros, valamint vízhűtéses, tehát elpárolgó víz hűti. Hát ugye ennek a hátránya, mint ismert dolgokból következik, az, hogy nem teljesen biztonságos, nagyon nincs stabil. És esetben például, hogyha a hűtő, a szabályozó rudakat betolják, akkor nem csökken a teljesítmény, hanem növekszik, és a szabályozás szempontjából nagyon furcsán viselkednek. Ez volt az a ominózus konstrukció, ami Csernobilban azt a katasztrófát okozta. Az érdeklődők számára megemlítem, hogy Szatmári professzor éppen mostanában fejez be egy könyvet a csernobili katasztrófáról, amely minden meg lesz magyarázva. Tehát, hogy mi minden történt ott, itt befejezésképpen csak annyit említek meg, hogy egyrészt a reaktorok biztonsága rendkívüli odafigyelést igényel, a másik dolog, minél kevesebb dolgot kell az emberre hagyni, ezért a számítógépes irányításnak nagyon nagy szerepe van ebbe. Itt most még egy bejátszást szeretnék megmutatni.
Az erőmű blokkok számítógépes irányító rendszerének a kidolgozásában is vezető szerepet játszott a KFK-i. A Verona nevezetű irányító rendszer évek óta működik az erőmű 3 meglévő blokkján, a továbbfejlesztett változatot az épülő 4. blokkon helyezik majd üzembe.
Itt látszanak a rudak, illetve a kazetták, pontosan nyomon lehet követni a kiégést. És ebből azt hiszem látszik, hogy rendkívül sok mindent kell egyszerre figyelni, és irányításhoz rendkívüli képzettség kell. Nagyon röviden említem meg, hogy eddig 3 atomkatasztrófa történt, atombaleset, mondjuk így, ebből egy volt igazán katasztrófa, egyik 1957-ben Angliában, aztán 86-ban Amerikában a Harrisburg melletti Three Mile Island reaktornál volt egy baleset. En az első kettőnél semmi kár nem esett emberéletbe, igazából csak anyagi kár történt. Mind a két esetben kezelői hozzá nem értés, oda nem figyelés, képzetlenség volt a baleset oka, elkerülhető lett volna egy jobb irányítórendszernek a kidolgozásával, mint ez a Verona rendszer, amit itt láttak, ami folyamatosan továbbfejlesztésre kerül. Az archív felvételen még csak említve volt, hogy a 4. blokknál is ilyen lesz. Most már sokkal korszerűbb programok vezérlik a reaktorokat. Végül a 3., a csernobili baleset, hát ott egyszerűen bűnös felelőtlenség volt, de ezt majd megtudják Szatmári professzor könyvéből, úgyhogy ez igazából mint a 3, tehát az 50 év, durván 5 évtized alatti működésnél 3 ilyen malőr fordult elő, és bár ugye akár még egy haláleset is sok, de a statisztikákat tekintve nem olyan vészes a dolog. Végül befejezésképpen, mert már elfogy az idő, vessük fel azt a kérdést, hogy kell-e atomenergia, szükség van-e atomenergiára. Az első táblázat azt mutatja a 2000-es adatok alapján, hogy hogyan oszlik meg az atomerőműveknek a száma földrészek szerint. Ausztráliáról nincs adat, azért nem szerepel. Látható, hogy ahol fejlett országok vannak, mint például Európában, ott nagyon nagy, majdnem kétszer annyi az atomerőművek száma, mint az Egyesült Államokban. A második sorban látható Ázsia, amely rohamosan fejlődik iparilag, tehát egyre több energiát fogyaszt. Ezért érthető módon ott is szépen növekszik a reaktoroknak a száma, már megközelíti az Egyesült Államokban levő reaktorok számát, ami 119, és végül a harmadik világ az mondjuk ezen a téren nem jeleskedik, vagy még nincs igénye az ottani társadalmaknak nagyobb energiára. Afrikában, ami kitalálható, az egyetlen működő reaktor a Dél-Afrikai Köztársaságban van. Ehhez hozzá kell tenni azt, hogy előrejelzések szerint az energiaigény növekszik, tehát körülbelül 50 év múlva az Egyesült Államok esetében körülbelül kétszeresére nő az energiaigény, tehát ezt valahonnan elő kell teremteni. Nézzük a nukleáris energia részarányokat, országok szerint sorbálítva, az szerint, hogy hol nagyobb ennek a hányada. Itt Franciaország vezet, több mint háromnegyed része atomenergiából keletkezik a villamos energiának. Ez egy tudatos energiapolitikának az eredménye. A második, harmadik helyen olyan kis országok vannak, ahol nincs természeti kincs, gyakorlatilag, tehát rá vannak szorulva más energiaforrásra. Magyarország a hetedik helyen áll, több mint 40%-kal, 42,2%, valamelyik nap, valamelyik rádióban 30%-ot hallottam említeni, hát annál egy kicsivel több. És végül az Egyesült Államok alig 20%-kal van a 20. helyen. Na most ez érdekes dolog, ezen el kell gondolkodni, de szerencsére rendelkezésre állnak adatok, és pedig az Amerikai Energiaminisztériumnak a statisztikája, ami szerint az Egyesült Államokban az energiahordozók közül 52%-ban még mindig a szén dominál, tehát abból jön az energiának több, mint a fele. Miért? Mert jelenlegi termelési módszerek szerint 250 évre elegendő szenük van, de ha modernebb eszközöket használnak és korszerűsítik a kitermelési technikát, 1500 évre elegendőek a szénkészletek. Második helyen áll az atomenergia, a nukleáris energia, 15%-ot képvisel a földgáz, 9%-ot a vízi erőmű, 3% körül van a kőolajnak a járuléka, és kevesebb, mint 2% az úgynevezett alternatív energiaforrások járuléka, szélenergia, napenergia, geotermikus energia, ami elhanyagolható. Tessék megnézni, micsoda iszonyatos mennyiségű energiát fogyaszt az Egyesült Államok ott a középső oszlopban levő szám. Ugye az 10.799-re, stb. Megawatt. Egy félelmetes szám, ugyanakkor, miután óriási mennyiségű szén van, ott ez nem fog változni, ez az arány az elkövetkezendő fél évszázadban, legalábbis az előrejelzések ezt mutatják. Ennek egyszerű oka van, olcsóbb szén erőművet építeni, még akkor is, ha szennyezi a környezetet, mert azonnal nem törődünk, mert annak majd esetleg később jön meg a hatása. Ha azonban szigorúbb a környezetvédők által szabott követelmények, akkor egyre drágább lesz a szénerőműveknek az építése is, és akkor elérünk oda, ahol már az atomreaktoroknak az építése kezd kifizető lenni. Ha számokra nézünk, akkor azt kell mondanom saját nevemben, hogy ezt a 42%-ot Magyarország nem tudja nélkülözni. Gondoljunk csak arra, hogy két héttel ezelőtt mi történt, Mátrai erőmű kiesett. Mert ki gondolta volna, hogy télen hideg van, és akkor megfagy a szén, és azt össze kell törni, hogy berakják a kazánba. Na most ez egy elenyésző, kis része volt csak az energiának, de az áramkiesés rendkívül súlyos volt. Most tessék végig gondolni, mi történik akkor, hogyha ekkora mennyiségű energia egyik napról a másikra kiesik. Hát egyszerűen a társadalom nem működne tovább. Ha csak arra gondol az ember, ugye lakótelepeken ablaktalan fürdőszobákban nem lehet áram nélkül borotválkozni sem, mert összevagdossa magát az ember. A hűtőszekrényekben megromlik minden élelmiszer. Nem lehet pénzt kivenni a bankból, mert manapság már kézzel nem szoktak szorozni, osztani banki tisztviselők, mindent számítógéppel csinálnak. Ha áramszünet van, leáll a rendszer, vége. Tehát az élet megáll. Tehát erre a kérdésre, hogy szüksége van a társadalomnak, azt kell mondanom, hogy minden társadalomban saját maguknak kell mérlegelni a lehetőségeket, az előnyöket és a kockázatokat, én úgy gondolom, Magyarország nem nélkülözheti az atomenergiát. Akkor a végén még egy utolsó kérdés, veszélyes a nukleáris energia? Hogy félni kell-e tőle? A legolcsó dolog lenne, azt mondanám, hogy mióta föltalálták a lőfegyvert, nagyságrendekkel több embert lőttek agyon, mint amennyi az eddigi összes atomreaktor balesetben egyáltalán meghalt, vagy károsodást szenvedett. De vegyünk csak egy aktuális magyar problémát, az autóközlekedést. De a fénycsorompóknál tobzódnak az autósok, és szépen pusztul a magyar. A statisztikák szerint ilyen 1-2 ezrelék annak a valószínűsége, hogy egy magyar állampolgárt adott évben halálos autóbaleset fog érni. Érdekes módon nem hallottam, hogy bárki javasolta volna, hogy tiltsák be az autóközlekedést, a lőfegyverekről felejtsük el a dolgokat, de autóközlekedés nélkül megáll az élet. Vagyis úgy tűnik, hogy ez az ezrelékes kockázat, ez a társadalom számára elfogadható. Nem árt tudni, hogyha valaki új atomerőművet akar beindítani, akkor szigorú biztonsági előírásokat kell teljesíteni, és többek között ennek a baleseti kockázatnak kevesebbnek kell lenni, mint 10⁻⁷. Tehát 1000-szer biztonságosabbnak kell lenni egy atomerőműnek, mint az autóközlekedésnek. Tehát inkább tartózkodjon az ember atomerőmű mellett, mint fénycsorompónál. Biztos, ami biztos. Visszagondolva arra, hogy azt röviden vázoltam csak idő hiányában, hogy az eddigi 3 reaktorbalesetnél mindig emberi gondatlanság, képzetlenség, felelőtlenség okozta a katasztrófát, ezért azt mondom, hogy az emberi ostobaságtól, felelőtlenségtől kell félni, nem a nukleáris energiától, de ezt nem én találtam ki, ez egy nemrég kiadott könyvben, ami az év minden napjára a bölcsességet ír elő, Einsteint idézik, 2 dolog végtelen, a világegyetem és az emberi hülyeség, de az előbbi nem biztos. Most, hát ezt nem tudom, hogy eredetileg is ez a kemény kifejezés szerepel-e minden esetre ebbe a könyvbe, igen, bár lehet, hogy lejárt a szavatossága, ez a bölcsmondás január 18-ára volt kiírva ebben a kis könyvecskében, hát elnézést a 9 napos késésért, de azért érvényes. És befejezésképpen én még szeretnék Sidney Harris tollából egy karikatúrát. Lehet tiltakozni bizonyos dolgok ellen, de azért nem árt előtte gondolkodni, különben, ahogy Sidney Harris mondja, információs társadalmat, ugye a vademberek úgy gondolják, hogy egyszerű döntéssel is létre lehet hozni, rendkívül demokratikus az egész, mert szavazás történt, ugye, és ott a rongyokba öltözött urak meg vannak nyugodva, hogy semmi gond, holnaptól kezdve minden rendben van. És ezzel megköszönöm a türelmüket. Köszönöm.